Székelyem Éva színművésszel beszélgetünk, aki évtizedeken keresztül volt munkatársa Marosvásárhelyi Rádiónak. Éva néni, emlékszik arra a pillanatra, amikor belépett a rádió kapuján? Hogy kezdődött ez a szép karrier?
Igen. 1960-at írtunk, én akkor érettségiztem a Bolyai Farkas liceumban, és a rádió kiküldött egy riportert, hogy érdeklődjön a diákok között, kinek milyen életútja lesz, hova vágyik, mik a szándékai, mik a tervei. Acél Feri bácsinak hívták a riportert, összegyűjtött minket, humánosztályba jártam, és mi voltunk az alanyok. Meséltünk terveinkről, a vágyainkról, elhangzott a riport a rádióban, és 3 nap múlva hivatnak az iskola igazgatóságához, hogy keresnek, és menjek be a rádióhoz, mert akar velem találkozni Huszár Ilona. Ő volt akkor főszerkesztő, az az érzésem, igen, főszerkesztő volt. Ő kultúrosztályt vezette tulajdonképpen. Megtetszett a hangom. Bementem, és megkérdezte, hogy hajlandó volnék minden héten egyszer Postás Kata műsort vezetni. Tehát volt a Postás Janka, ez volt a kisgyerek műsor, és a pioníroknak a műsora pedig a Postás Kata. Nagyon megtetszett a feladat, tiszta szívből, és akkor ismerkedtem meg tulajdonképpen a rádióval. És aztán ez az ismerkedés valahol egy örök szerelemmé vált, mert Istenem, 1960 és 2014. Ez az évszám még butorban is öreg.
És amikor Éva néni bekerült a gyerekműsorhoz, gyakorlatilag a pionírműsorhoz, azonnal kezdett? Vagy volt egy kifutási idő, megtanulta a szakmai fogásokat, megmagyarázták, hogy ez hogy készüljön, mi lesz a szerepe?
Jaj, hát nem ment ez olyan könnyen, nyilván. Hát adott volt egy jó hang. Adott volt az is, hogy én nagyon élveztem, és amit szeret az ember, azt könnyen meg is tanulja. És idő is volt rá, persze. Akkor nem úgy volt, hogy kezembe kaptam a szöveget, gyorsan 5 perc alatt, mert ennyi idő van, vagy 10 perc be a kabinba, ahogy esik, úgy suppan.
Éva nénének volt szabad keze? Azt írhatott, azt mondhatott, amit akart?
Ja, Isten,
vagy persze. Abban az időben nagyon sok kezen átment az a szöveg?
Dehogy. Hát az külön fogalom volt. Először is a szerkesztő megírta. Az osztályvezető elolvasta, jóvá hagyta, láttam azt. Akkor bekerült a főszerkesztőhöz, ott szintén elolvasták, jóvá hagyták, aláírták, és akkor jött pártunk és kormányunk, ő is rá kellett tegye a pecsétet, és mikor mindez megtörtént, utána le lehetett gépelni, utána fel lehetett olvasni, miután felolvastad, akkor megint újra meghallgatták, és jött a viza, ezt így hívták akkor, és hogyha nem volt ez meg, addig nem ment be az adás még egy betű sem.
Akkor élőadásról szó sem lehetett?
Szó se volt.
A bemondók sem voltak élőben?
Soha, senki az égvilágon. Egyszer, amikor voltak a cseh események, na akkor emlékszem, hogy utánam küldtek egy kocsit, mert úgy peregtek az események, hogy pont a hírolvasó szerkesztő az szabadságon volt. A későbbiekben aztán majdnem minden nyáron helyettesítettem a hírolvasót. És ez pont egy ilyen nyári időszak volt, amikor utánam jött egy kocsi, bevittek a szerkesztőségbe, a 3-as kabinba, ment az adás, az ajtó alatt cédulákon mondatokat csúsztattak be, én azt felolvastam, kint papártunk, kormányunk rátette a pecsétet, és azzal mentek, az egyesbe volt akkor az adás, ott is becsúsztatták szépen a szallagot valahol az ajtó alatt, és így ment, de akkor se élőbe, hanem így mondatonként szinte vitték az anyagot, amit be kellett olvasni. Ott lezárták az ajtót. Amikor volt az adás, az az ajtó be volt zárva. Ott egyedül volt a szolgálatos
túrafőnök,
technikusokkal. Igen, és a technikusok.
De ez senki. Így volt még 1995-ben is. Aztán a 90-es évek vége felé lazult meg ez a nagy szigorúság, igen, amikor kezdték az ajtókról is a rácsokat leszedni, igen, meg igen, szétverni a stúdiót.
És milyen érdekes, olyan idős szerkesztők, mint például Fazakas, hát azelőtt már 30 évig vagy 40 évig ott volt a rádiónál, és annyira nem szokta meg az élő adást, amikor ment a gazdaműsor. Én kellett felolvassam az összekötő szöveget. Nem tudott élve megszólalni, pedig riporter volt, és remek riportokat csinált, jó hangú. De ahogy bement a kabinba, mikrofon elé nem tudott megszólalni, tehát nem tudta vállalni még csak az összekötő szöveget sem.
Éva néninek voltak problémái? A mikrofonnal, mikrofonláz, a stúdió, hogy egy szobába ül az ember, és pirosra, vagy kézintésre kell érdekes elkezdeni a beszédet.
Eleinte igen. Voltak olyan technikusok, akik engem egy kicsit zavartak például. Bűbájos, édes emberek az életben, de amikor megláttam Oszkárt az ablak mögött, akkor nekem valami összeszorult a torkomban. És akkor olyan furcsa volt. Őt kimondottan úgy nem kedveltem munkatársnak. Nem tudom miért. Aztán nagyon jó barátságba kerültünk. Persze ez csak a kezdeti időszakban volt, de voltak olyanok is, akik jó hatással volt, ahogy szembenézett veled. Mert amikor az ember tévedett, akkor újra kellett venni. És az olyan rossz érzés volt. És ott, aki könnyebben átsegített ezen a huppon, a magatartásával, vagy egyáltalán az egyéniségével. Ha Tóth Mari ott volt az ablak mögött, akkor nevetve vettük fel, baki volt, kijavítottuk, de nem stresszeltem magam. Ha szegény asztalos Oszká, Isten nyugtassa, Oszi volt ott, akkor engem a gutta ütött meg, s a gombocot volt a gyomromba. De más is volt így. És milyen érdekes, például ez a Jakab Ernő bácsi, egy adott pillanatban, mert tulajdonképpen ő tanított meg engem. Vele kezdtem a legelső hírolvasást, és ő nem tudott nyitni. Azt, hogy itt Marosvásárhely, nem tudta kimondani egy adott pillanatban, pedig milyen régi motoros volt, úgymond. És akkor mindig mondta, na fiacskám, te nyissál. De nem ment minden.
Itt Marosvásárhely a 261 és a 330 méteres hullámhosszon. Kisgyermekeknek közvetítünk műsort.
Szervusztok, gyerekek! Itt Postás Jankó. Mindnyájtokat szeretettel köszöntelek. Megérkeztem a leveles ládával.
Nyissuk hát ki, s nézzük meg, miről tudósítanak a gyerekek.
Szerkesztőnéni kérem.
Tessék, Jankó.
Legelőbb első osztályos új barátainkat szeretném üdvözölni.
Rendben van. Kiket is írunk ma be a levelezők nagykönyvébe?
Hosszú Juditnak hívnak, első osztályos vagyok. Nagyon szeretek iskolába járni. Még nem tanultunk meg minden betűt, de én már ismerem az egész ABC-t, mert testvérem megtanított rá. Az ellenőrző könyvecskémben csak tízesek vannak. Szeretem a meséket, a ti műsoraitokat is mindig meghallgatom. Régi ismerősöm vagy, Jankó, és szeretném, ha te is megismernél engem. Kérlek, fogadj levelezőit közé. Fejezi be levelét, Judit. Nagyon szívesen írunk be új levelezőink közé, Judit.
Keresztes Zolti Csíkszentdomokosról, Boda Ilonka Nagybacomból, Csiszér Lacika Csíkkozmásról és Csifó Jenő Désfalváról még édesanyjuk segítségével írnak, de a mutatóban küldött szép betűk azt bizonyítják, hogy jól haladnak a tanulással, s nem sokára már ők fogják írni a levelet.
Térjünk vissza egy kicsit a gyerekműsorokhoz. Kik voltak annak idején a szerkesztői?
A szerkesztő Lázár Éva volt. Ő szerkesztette a kis gyerekműsort. Amikor elveszítette a hangját, akkor a szerkesztőnéni hangja lettem én. Ő megírta, és én pedig felolvastam. Éva után, vagy Évával párhuzamosan is Száz Zsuzsi, ő volt a pionérműsornak a szerkesztője, Nagy Kati bábművésznő, ő volt a postás Jankó, a legendás postás Jankó. Mai napig is falvakon találkozok olyan egyénekkel, emberekkel, akik még visszaemlékeznek erre az időszakra, és mindenkiben ez a postás Jankó marad meg. De az tényleg felejthetetlen volt. Tele volt ötlettel, játékkal. Olyan élő kontaktus alakult ki a szerkesztő és a gyermekek között. Olyanok ott, mint egy nagy család. Minden héten millió levél. De tényleg rengeteg. Volt úgy, hogy százával jöttek a levelek. Levelek, rajzok. Minden gyerek mindenről beszámolt.
És ezt be is olvasták a gyerek
is olvasta. Igen. És nagyon-nagyon örültek neki. Akkor volt egy olyan folyósó rész, ahol ki volt egy ilyen panó, a legsikerültebb rajzok, kicsik kézimunkák, fényképek. Volt, amikor bűbájosak voltak a gyerekek, bekopogtak a rádióhoz, hát oda nem lehetett akkor bejönni, hát Cerberusok őrizték az ajtót, ott volt a milicista, aki nem engedett a küszöbnél tovább, tehát nagy utánajárással és engedélykéréssel lehetett oda csak belépni, de időnként megjelent egy-egy tanítónéni, egy-két tanítványával, hát az külön öröm volt. Például még az is számomra később olyan furcsa volt, hogy olyan könnyen, nyugodtan lehetett bemenni egyik kabinba, a másik kabinba, a szerkesztőségbe felle, akkor nem.
De ez csak 2000 után.
Úgy kísértek, mint az őr. Tehát amikor oda valaki bejött, a portás és a szolgálatos milicista az előcsarnokba bevezette, ott szépen álltál őrt, még leülni se nagyon lehetett, se jobbra nézni, se balra nézni. Elmentek, megkeresték a szerkesztőt, a szerkesztő lejött, és vele lehetett lépni hármat, négyet oda az alkóvba, hogy oda leülj és beszélgess. Ennyi. De hogy fel a szerkesztőségi szobába, vagy adhok, csak meg kedvem van, és most valakit meg akarok interjúvolni, vagy valakivel beszélni akarok, mikrofon előtt bemenjek, nem létezik. De az is igaz, hogy fegyelem is volt.
És az érződött a műsorokon is.
Igen. Ami nekem még nagyon tetszett akkor a rádióban az, hogy olyan volt az a rádió, mint egy család. Ez külön még irigyeltem is. Minden ünnepet együtt töltöttek. Nagyon ügyesen szervezték meg. Tehát szép volt az új tagok beiktatása, nagyon szép volt az elbúcsúztatása a nyugdíjasoknak. Szóval mindennek megvolt a formája és módja valóban.
Éva néni, amikor oda került a rádióhoz, szallag gondok voltak-e? Mert abból az időből nagyon sok gyerekjáték maradt fenn, legalábbis még 90-ben megvoltak, nagyon sok új dolgot tudtak összehozni, és ahhoz pedig kellett szallag legyen. Vagy volt. Hogy tudták megoldani?
Ezek szerint volt. Nem tudom ezt a technikai részét, de volt. Volt. És azt is tudom, hogy például a kisgyerek műsornál soha nem volt probléma az illusztrációval. És azt nem egy külön zeneosztály produkálta, hanem annak a szerkesztőnek. Megvolt a saját polca a szalagtárban, és megvolt a saját maga összeállított katalógusa, mindent tudott, hogy mire van szüksége, az hányos számú szallagon van, és azt már azelőtt összeszedte, összegyűjtötte, és valóban megszerkesztette.
A gyerekműsor abban az időben hány perc volt?
Én annyit tudok, hogy vasárnap egy fél óra volt a kisgyerekműsor, és egy fél óra volt a pionérműsor. Tehát egy órás adás volt vasárnap délelőtt. Na erre egy szerkesztőnek, mármint Lázár Évának egy teljes hét munkaideje volt. Ez alatt, az egy hét alatt ő megírta, behívta a külső munkatársakat, felvette a rádiójátékokat, hogyha kellett. Már pénteken dobozba volt, mindenféle fórumtól lepecsételve, betéve, hogy mehet adásba.
Ezt mindig azon a héten készítették el? Mert igen. Nagyon sok műsort legalább két héttel előre le kellett adni.
Nem. Amikor nagyobb lélegzetű rádiójátékokat kellett felvenni, az nyilván, hogy előre programálta, mert általában a Bábszínház készítette el ezeket a rádiójátékokat. Általában a hármasba vettük fel, mert az volt a legjobb technikailag.
Ez a zenei stúdiónk.
Igen, igen, igen.
Éva néni, akkor fizettek a bábszínészeknek, vagy baráti
igen,
alapon
nem,
jöttek?
Nem, gázsit kapott. Tehát általában Antal Pali, a bábszínház akkori rendezője és igazgatója volt, aki rendezte ezeket a kis rádiójátékokat, és megvolt mindennek a tarifja. Persze bagó volt, nagyon-nagyon apró pénz, aki írta, vagy aki dramatizált, azt nagyon meg tudták fizetni. A bedolgozók, azok nem jeleskedtek valami nagy gázsival, de nem is ez volt a lényeg.
Maga az élmény is, gondolom.
Nem ez volt a lényeg, tényleg nem ez volt. Azért tudott szerelemmé válni ez a munka, legalábbis részemről. Sokszor elmondtam akkor is a legnehezebb időkben, hogy ingyen és bérmentve. Ha kell, hozok, csak hagyjátok, hogy csináljam.
Éva néni, ezek a rádiójátékok kimondottan csak a gyermekműsor és a pionírodás számára készültek, vagy egy más változatban ez el is hangzott bábszínházban, vagy valahol máshol is?
Nem. Voltak olyan felvételek is, amit a bábszínházban élő adásból vettek fel, és amit aztán sugároztak úgy megosztva, vagy részleteket belőle, mert voltak előzetesek, vagy pedig kezdcsinálóként a bábszínház felé nyilván. De általában ezek a rádiójátékok nem voltak több ilyen 8-10 perces, 15 perc a maximum. De olyan is volt, hogy például egy 6-7 személyes kicsi jelenetet hárman oldottuk meg. Egyszer voltam medves, máskor voltam anyókos, harmadik lapon pedig a tündérkirálynő. És ez olyan kedves élmény volt. Annyi örömet okozott. Volt egy kedves jó barátnőm, Lőrinc Ilona, színésznő, zseniálisan tudott hangokat utánozni, különösen állathangokat. Hát amikor Icával, Nagy Katival és én hárman beültünk, és mindig mondta a szerkesztőnő, hogy a három vénasszony hűíti a világot, se gyermekeket. Na hát mi ezt csináltuk, de akkora örömmel, és olyan jó ízűen, és olyan jó pofa dolgok keveredtek ki belőle, hogy csoda.
Egy 6 perces rádiójátékot hány napig vettek fel?
Hogy hány napig, kedvesem, hát az 10 perc vagy egy negyed óra volt, de nagyon igényes volt Éva, tényleg igényes volt. Mikor a kabinba velünk szembe ült és hallgatott, ott nem lehetett se hülyéskedni, se bakkizni, szóval körmünkre nézett, igényesen, de jókedvűen, de alkotóan, de tényleg jó volt, nagyon jó volt, én nagyon élve. És akkor aztán ő zseniálisan megtüzdelte még, ráadásul megfűszerezte jó zenékkel, és nagyon kedves dolgok keveredtek ki belőle.
Ezek a gyerekdalok is a rádióba készültek? Vagy ezeket kapták Bukarestől?
Nem, Bukarestől kapták valószínű, és ő összeválogatta. Aztán volt olyan, hogy én emlékszem, hogy a Prokofjev, Péterke és a Farkast vettük egyszer fel, az egy nehezebb munka volt, az legalább vagy 2 órát tartott a hármasba. Én olvastam hozzá a szöveget, és közben ment aláfestésként a zene, de öreg néne őzikéjét adnak, és olyan szép zenéje volt. Meg a meséket is úgy, nem csak szöveget mondtunk, hanem az illusztrálva volt.
Bedéről, Balog Sanyitól és Havattői Feritől kaptunk levelet. Osztályuk életéről számolnak be. Közeledik az év harmad vége, s arra törekednek, hogy ne legyen lemaradt tanuló osztályukban. Mint írják, harcot indítottak a kotyogás ellen is, mert azzal csak zavarják az órát.
Bizony így van, s jó lenne, ha példájukat még nagyon sokan követnék.
Tetszett a gyerekeknek Móka Mókusról a mese. Ügyes rajzot küldött róla Balog Anikó barótról, Böcseszkú Lajos és Jancsi udvarhelyről, és Kolumbán Alpárka olasz telekről. Alpárka azt a kis verset is elküldte nekünk, amely a meséről eszébe jutott. Felolvashatom, szerkesztő néni?
Szívesen meghallgatjuk.
Mókus, mókus, fürge mókus, ugorj az ölembe. Csörgő-börgő mogyoró van mind a két kezembe.
Annak idején már volt gond a szerzői joggal? Vagy nem is tudták, hogy az mi az?
Valószínű, hogy jegyezték akkor is, de ilyen kicsi bejátszásokért, 1 perc és 30 másodperc, nem volt probléma, nem hiszem.
Így meg lehet-e satszolni, hogy körülbelül 58 és 85 között hány ilyen gyerekjáték készülhetett?
Pontosan nem tudom, matematikából mindig nagyon gyenge voltam humánszakos lévén. De egyet tudok, hogy egy hónap leforgása alatt a három az biztos.
És ezek a rádiójátékok, amikor 85. január 12-én megszüntették a rádiót, elkerültek ugyanúgy Bukarestbe, mint a többi hangfelvétel?
Na, én ezt nem tudom, hogy mi történt vele.
Vagy egyáltalán megőriztek-e mindent?
Fogalmam sincs. Fogalmam sincs, hogy hogy.
Mert halvány árnyéka, ha van a szalagtárban most ezeknek.
Sajnos nem tudom.
Ezek a rádiójátékok mennyire lennének ma aktuálisak?
Biztos vagyok benne, hogy aktuálisak lennének. Mert annyira kedves. A tanítómese az mindig tanítómese. A gyerek a csodát, azt most is elfogadja, ugyanúgy. Az állatokat a kisgyerek szereti a legjobban, még jobban, mint a felnőtt. Tehát, ha egy állat megszólal, és ő érti az állat nyelvét, és a kalandjait végig tudja, a gyerekek azok megismétlik önmagukat, 20 év után is mindig ugyanúgy el tudják fogadni, meg vagyok győződve róla. Hogy egy-egy kicsi gyöngyszem érték volna, ha meg lenne, kár, hogy nincs.
Éva néni, a gyerekek keresték a postás Jankót? Mert igen. Hosszú ideig nem tudták, hogy Nagy Katalin színművész a postás Jankó.
Igen. Hát ők elképzelték maguknak, mint a kis herceget. Valószínű, hogy megalkottak magukba egy kedves, bűbájos, 8-9 éves gyereket, fiú gyereket.
És láthatták postás Jankót?
Nem. És valahol úgy titok is volt, a tanítónénik tudták, de a gyerekek nem. A gyerekek megmaradtak a saját kis illúziójukba, és az nagyon jó volt úgy.
Mert az újraindulás után is alig tudtam meg, hogy ki a postás Jankó.
Nem. Ez volt a titok. Így volt varázsa.
A gyerekek képeket küldtek, leveleket küldtek. Ezek megmaradtak valakinél?
Éva gyűjtötte. Éva szenvedélyesen gyűjtötte, és mindenkinek válaszolt. Nem csak ő. Volt, hogy beteg volt, csak akkor én helyettesítettem, és én tudom, hogy minimum 40 levelet kellett megválaszolni egy héten. És kaptuk a titkárságról a borítékot, és minden levélbe betettünk egy másik borítékot, amivel lehetett válaszolni. Tehát a gyerekeknek nem kellett megvenni a bélyeget, se a borítékot, az már meg volt címezve, fel volt bélyegezve, és így könnyítette meg tulajdonképpen az igazgatóság ezt a levelezést. Voltak jellegzetes falvak vagy családok, akik aztán nemzedékről, mert a mama volt az első, és akkor eljutott az unokáig majdnem a levelezést. És érdekes, hogy a mama se tudta, hogy ki a postás Jankó, és fel se fogta a család, hogy az 20 év eltelt, vagy 30 év eltelt, vagy nem tudom mennyi telt, de rengeteg sok, és az alatt a postás Jankó nem
még
nőtt,
mindig 8 éves
és még
volt.
Mindig 8 éves, vagy 9 éves volt, vagy igen.
Voltak olyan témajavaslatok, amik a gyerekek részéről jöttek, hogy szeretnénk erről is hallani, vagy erről szó sem lehetett abban az időben?
Tulajdonképpen nem, de a szerkesztő részéről volt olyan, hogy bizonyos témákat sugalt, hogy ennek megfelelően várja a választ, vagy a beszámolót, mit tudom én, hogy nagysátoros ünnepeken tulajdonképpen az iskolában mi történt, hogy milyen volt ez az ünnepség. Az óvodában, ha volt egy ilyen télifa ünnepély, hogy ki mit szavalt. És volt úgy, hogy behoztam a tanítónéni vagy az óvodéni a gyereket. Éva mindig kikérte a kabint, meg volt az időpont, nagyon pontosnak kellett lenni, akkor nem lehetett csúszni. Tehát neki az volt, hogy szerda 9 és 10 között, akkor az övé volt a kabin. Oda senki nem ment be, senki nem foglalta el, az alatt csak ő dolgozott. És akkor behívta a gyerekeket, a kapusnál meg volt az engedély, a belépési engedély, és akkor be lehetett vinni őket a hármasba, és akkor ott felvették a verset vagy a beszélgetést.
A pionír adásokban nagyon sok párt dicsérő zene hangzott el, meg az vers, és érdekes mód ennek nincs nyoma a szalagtárban. Azt akkor már letörölték, vagy amikor nem. 90 után szalagkrízis volt, nem, akkor nem. Hasznosították
az
újra.
Az hogy volt az anyagokkal. Azok tűntek el, és azt te is jól tudod, hogy amikor 90 után kevés volt a szalag. És ha egy dobozon meglátta egy pionér műsor, akkor az olyan volt, hogy na, kiveszem a kukából, és ez úgyse kell. Mert annak idején már tulajdonképpen nem volt, aki mentse. Éva tényleg nem ment vissza, a pionér adás már nem volt érdekes, aktuális. Mindenki próbálta a saját kicsi anyagát, vagy hogyha meglátta a dobozát, ugye, menteni. Ha másolni kellett valamit, és nem volt szallag, akkor nem a sajátját áldozta fel. Valahol nem is volt cél, hogy jól átgondolva menteni meg azt a múltból, ami érdemes lett volna.
És annyira nem, utáltuk azt a korszakot, gondolom, hogy nem is akartuk, hogy megmaradjon.
Igen. Nem arra gondoltál, hogy ebben mennyi munka van, és dokumentáció, és ennek valamikor értéke lehetne. És akkor ezeket a szallagokat, szent meggyőződésem, hogy azért rögtön letörölték. Aki
kapta, az
kapta,
Marta.
Az Marta.
Éva néni, én úgy érzem, hogy a gyerekműsornak csak akkor volt gazdája, amikor Lázár Éva volt a szerkesztője. Akkor. Én utána ilyen most a gyermeknek érzem akkor, a gyerekműsort.
Akkor.
Így látja Éva néni is?
Igen. Szabó Anikó vette át egy adott pillanatban, még ott a 90-es években. Ott az elején én megpróbáltam segíteni. Nagyon nem ment. Emesse annyit engedélyezett, hogy az elején én vezettem fel a műsort. Tehát Anikó leírta a szöveget, úgy, mint annak idején Lázár Éva, és akkor az összekötő szöveget én, mint a régi szerkesztőnéni hangja, felvezettem.
Akkor sem mehetett már élőben, 90 után?
Tudom, hogy az összekötő szöveget nem élőben, hanem mindig felvettem. Utána már erre se volt szükség, és akkor aztán megint aki bírta Marta. Tulajdonképpen már utána olyan mostoha gyerekké vált ez a műsor, hogy éppen csak, mert kell.
Fáj Éva néninek a gyerekműsor?
Fáj. Mert valahol a gyermekem volt nekem is.